eredményesére találkozó 2010. május 14-e. Meghökkentő kegyelem. Létezhet-e igazság ítélet nélkül?
Isten hozott benneteket. Még egyszer egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Mindent kétszer mondok. Te ki tudod vágni, nem gond. Rendben. Egy nagyon szép reggel van. Az élet még mindig jó. Az élet még mindig nehéz, és még mindig jó. Még mindig értékes. Még mindig megéri gondolkozni rajta, hogy hogyan lenne érdemes élni. A 10 éves fiammal beszélgettünk idefelé jövet. Néhány nagyon érdekes dologról. Én csodálkoztam a legjobban, hogy mikről beszélgetünk. De az egyik dolog az az volt, hogy talán az egyik legdeficitesebb, leghiányosabb területe a modern embernek az az életbölcsességgel kapcsolatos. Nagyon kevesen tudják, hogyan lenne érdemes élni. Nagyon sok jó ötlet van. Nagyon sok vállalkozó szellemű ember, aki megmondaná, hogy hogyan kell élni, de igazán tudja-e valaki? Úgy tényleg. A modern embernek nincsenek etalonjai. Bármit, amit tudni szeretne, azt ilyen lottószerűen tudja, vagy tudhatja. Nincsenek etalonjai. Amikor mér, amikor viszonyít, akkor nincs mihez. Vagy ha van mihez, akkor az egy viszonylagos dolog. A Józsihoz képest. Na jó, és a Józsi? Hát a Bélához képest. A Józsi. Értem. És megvan, hogy kell élni. A Béla úgy élt, ahogy nem kéne, ahhoz képest a Józsi sokkal jobban él. Úgyhogy élj te is úgy, ahogy a Józsi élt. És úgy érzem, hogy megtaláltam az életem útját. És innentől mindent ráteszek a Józsi életstílusára. És ez dolog zavarba ejtő. Tehát ahogy a kártyavárunk inogni kezd, ahogy elkezdünk az életünk egyes területein nagyobb árat fizetni annál, mint amennyit valaha akartunk, az életfilozófiánk elkezd meginogni. Biztos, hogy úgy kellett élnem, ahogy a Józsi. Mert ő így csinálta, azt mégis ide jutottam. És a mai fiataloknak nincsenek etalonjaik. A legmélyebb bölcsességük az a pragmatizmus. Hasznos-e? Viszont itt nagyon nehéz megállapítani, mert ha valami rövid távon hasznos, vajon középtávon is az-e? És vajon hosszú távon micsoda? Ehhez akkor meg már bölcsesség kellene, amivel ki tudom számolni, hogy ha ma áll, akkor mi lesz holnap és mi lesz holnap után. De az sincs már. Hogy erről beszéltünk, hogy nem kéne erről valakinek tanítania? Tehát, hogy kéne élni? Kéne egy eredményes életprogram, vagy valami ilyesmi, nem? A fenébe ezt valakinek meg kéne csinálnia. Úgyhogy hála Istennek itt van Kau Gyuri, aki segít nekünk ebben eligazodni. Úgyhogy mivel ma én kezdtem, ezért a vallásos kötelezettség az imára rám hárul. Úgyhogy tegyük ezt meg. Azoknak, akik a felvételt hallgatják, és mindez új nekik, igen, tényleg imádkozni fogunk. Igen, ne kapcsold le a MP3 lejátszót. A dolog jó lesz. Egyszerűen arra jutottunk, hogy az élet, ha az ember önmagára korlátozza, nem élhető. Ha az ember tagadja az önmagán túli világot, valóságot, akkor az életének a legfontosabb kategóriáira nem kap és nem is kaphat választ. Úgyhogy mi imádkozunk. Mi azt mondjuk, hogy van egy végtelen, mindenható, teremtő Isten, akiben a válaszok ott vannak mind arra, amire mi keressük. És a módszerünk, a tudás, a racionalitás, a valósághoz való ragaszkodás és a bölcsesség. Viszont a tudás és a valóságon alapuló bölcsesség az minket Istenhez vezetett. Kell, hogy legyen egy Isten. És mindazt, amit mi nem tudunk kifilózni, se tudással, se bölcsességgel, azt megkérdezzük Istentől legyenesben. És figyeljetek, válaszol. Oké? Okay? Úgyhogy mi imádkozunk. Ha neked van jobb módszered, gyere el és mondd el. Jó? És ha jobb a módszered, akár csak pragmatikusabb, oké, okay, hasznosabb, meg fogjuk hallgatni. Meg fogjuk hallgatni. Lehet, hogy csúnyákat fogunk kérdezni, de úgy értem, tisztességesek maradunk. Jó, de mi most imádkozunk. Amen? Ez már egy ima volt. Isten hozott. Micsoda megtiszteltetés. Ez az. Igen, így van. Mennyei Atyánk, mindenható, teremtő Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, segíts nekünk. Segíts nekünk. Taníts minket arra, hogyan kell élni. Adj nekünk bölcsességet, hogy mindazt, ami elénk kerül, helyesen értelmezhessük. Adj erős szívet, amellyel képesek vagyunk különbséget tenni, helyes és helytelen, jó és rossz, igen és nem között, és aztán meg is tudunk maradni amellett. És adj nekünk alázatot, megtört szívet, amellyel hozzád jövünk, amikor elrontottuk. Taníts minket ma, add, hogy mindazt, amit kapunk, elvigyük haza, és aztán éljünk vele. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Jó reggelt, sziasztok! Mindenkinek. Jó reggelt! Oké. És csak röviden olvasok egy könyvet, vagy olvastam egy könyvet, az a címe, hogy?
Nem
dicsekedve. Már akkor nem ismerem el, de nagyon jó. Az a címe, hogy meghökkentő kegyelem. Nem tudom, ismeritek-e. Páran igen. Tényleg, a kegyelem tényleg meghökkentő, és ez a könyv is. Annyira elviszi, először szándékosan annyira kiélezi, hogy már-már azt hiszem, hogy ez valami liberális könyv, valami, aki így egyetért mindenkivel. Tudod, neki nem számít a bűn, tök mindegy, hogy mi. De aztán helyre rakja. Aztán ott van az igazság, a helyére kerül a kegyelem mellett, és egységbe kerül. És így, nem tudom, tényleg. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a gyülekezetünknek a nemzetközi neve az, hogy nagyobb kegyelem, világevangelizáció vagy szolgálat. Nagyobb kegyelem. És ezt látom, hogy a Biblia fő témája a kegyelem. Úgy értem, Isten legtökéletesebb akarata az életünkben az a kegyelem. És hogy ezt értsük minél jobban, és hogy ezt árasszuk tovább. Ezt, ahogy a Biblia mondja, ennek legyünk a jó illatai, a parfümjei. Ahogy megyünk, ahogy valaki mellett elmegyünk, ahogy valaki mellett élünk, ezt érezze rajtunk. És ez egy kegyetlen, nehéz dolog a világban. Úgy értem, azt hiszem, hogy könnyű, de annyira ott van egy másik szellem, annyira erős, hogy ez nem is olyan könnyű, de igazából könnyű. Oké. Van egy nagyon érdekes példázat Máté 20-ban, lehet, hogy ismeritek, a munkásokról szól és a bérezésükről. Van egy gazda, van neki egy földje, és felfogad bérmunkásokat, napszámosokat, azt hiszem így mondják. És ugye reggel kimegy a Moszkva térre, te gyere. Tehát igazából mindenkit, aki ott van, elhív, és jönnek dolgozni. És aztán pár óra múlva megint kimegy, megint lát pár lézengő alakot, akik akkor jöttek oda, valószínűleg most ébredtek fel, ki tudja, mit csináltak előző nap, és próbálja rávenni, hogy ők dolgozzanak, és őket is elhívja, és aztán ezt megcsinálja még vagy kétszer. És ez kb. Olyan délután, nem is tudom, 4-5 óra fele megy ki az utolsó adag munkásért. És ugye ebben az egész példázatban az a meghökkentő, amikor a végén a fizetésre kerül a sor, mert hogy azzal kezdi, aki utoljára hívott, aki 5 órakor kiment, oké, gyere, megkapod a béredet. És ugye megállapodtak az elején, korrekt ember, kapsz egy ezüstöt. Ugye ez egy napi munkabér. Felcsinál a többiek szeme, hogy azta, ha ő ennyit kapott, én biztos többet kapok. Hát én többet dolgoztam. A második csapat, aki mondjuk kétszer annyit dolgozott, az is ugyanannyit kap. Aztán a harmadik, és aki egész nap dolgozott, az is ugyanannyit kap. És ez ilyen munkaadóként, nem tudom. Tehát, hogyha ha így, nem is tudom, le akarod járatni magad, vagy ellenségeket akarsz szerezni, akkor csináld így. Úgyhogy a többiek szeme láttára fizesd meg azt, aki tized annyit dolgozott ugyanannyira. És mégis Isten ezt használja, egy megdöbbentő, meghökkentő képet arra, hogy ő hogy gondolkodik a kegyelemre. Ez a kegyelemre egy kép. Az, hogy tök mindegy, hogy ki honnan jött, milyen bűnöket követett el, hogy élt az előtt, sőt, tudod, egyáltalán, hogy gondolkodik magáról, ugyanúgy el van fogadva, ugyanúgy el lesz fogadva, ugyanaz a jutalma lesz neki a kegyelem szempontjából. Tehát az elfogadottság. Ő ugyanannyira el lesz fogadva, mint ember, mint bármelyik másik ember. És mi annyira nem így gondolkodunk, de még hívőként is. És egyébként ez a könyvben szerintem a fele az kb. Erről szól. Ez egy olyan ember írta, aki nagyon megsérült ilyen törvénykező gyülekezetbe, akit úgy neveltek fel, hogy így minden le volt szabályozva, minden csak úgy lehetett csinálni. Be is van szkennelve? Ne csinálj. Igen, Philip Yancey az író, de ilyen furán van írva. jóhír.neobase.hu-n szerintem megtaláljátok a hivatkozásra. És azt hiszem, vagy így, vagy úgy mindannyian ilyen sérült állapotból jövünk, vagy sérülten jövünk Istenhez. Mindannyian azt hisszük, hogy méricskéljük magunkat, hogy nekem ekkora az adósságom Isten felé, nekem akkora, mit kéne tennem, hogy jóvá tegyem. De még miután sziasztok. Miután így összeállt a kép, tudod, miután akár itt vagyok ebben a gyülekezetben, ahol a fő téma, tudod, a nagyobb kegyelem, még akkor is újra és újra ott kísért, hogy de, tudod, ítélkezek, megítélem magát az embert, elítélek embereket, tudod, és mert az ott van körülöttünk. És ez nagyon nehéz. És én magamra, én nem voltam ilyen gyülekezetben, és én azt hittem, hogy hát én nem vagyok ilyen, de ilyen vagyok. Egyszerűen ez így bekúszik, így beoson, és így rávesz. Tehát nem tudom, hogy ez szellemi lények súgják a fülemet, vagy a régi bűnös természetem, vagy mind a kettő biztos. De egyszerűen nem... Nekem mindig, tehát tényleg ökölbe szól a kezem, hogyha hallok ilyet, mint ez a Máté 20, hogy ez, hát ez igazságtalan. Vagy egy gyilkos, tudod. És nagyon sok példát említ ez az író, akik ugye Amerikában nagy gond volt a fajgyűlölet. Biztos hallottatok róla. És nagyon durva, hogy itt is kezdi, vagy hát már nem, már régóta itt van, de most így nagyon-nagyon erősödik. És tudod, és ne ítéld el az egyiket se, és a másikat se, úgy értem magát az embert. És itt a lényeg, amit tesz, a szellemiséget, tudod, ezt az elvet, ezt persze elítélem, és ezt nem tartom helyesnek, abszolút. se az egyiket, se a másikat. Úgy értem, se a liberalizmus, se a törvénykedés, se a falgyűlöletet, semmit. De nem tudunk túllátni az emberen. Úgy értem, látom az embert, aki ilyen, mondjuk ott a Ku Klux Klan tagja, Amerikában volt ez egy nagyon erős ilyen fagyülő szervezet, akik így megölték az embereket tervezetten, tényleg. Olyan, vagy a Dél-Afrikában az apartheid volt, ugye. És itt, vagy ugye visszamegyünk 60 évet, és akkor itt volt ugye a nemzeti szocialisták, ugye a nácik, SS, Gestapo, stb. És hogy ott az ember, és tudod-e őt úgy látni, hogy külön látod a bűnétől? Tudod-e úgy látni ezt az embert, hogy el tudod fogadni? Majdnem azt mondtam, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Isten tudja, és Isten nevel minket erre, hogy magunkat először így kezdjük látni, hogy el vagy fogadva, tök mindegy, mi a múltad, és aztán kezd így látni a másikat, tök mindegy, mi a múltja. És van egy vers a Bibliában, Titus levelében, második fejezet 11. vers, azt mondja, hogy 11 és 12, hogy eljött Istennek az üdvözítő kegyelme, azt mondja, üdvözítő kegyelem, megváltó kegyelem, az ami kifizette az árat, kifizette a büntetést, kifizette azt, ami a te tartozásodat. És erről valamikor beszéltünk, lehet még tavaly, hogy erre is van egy példázat, hogy a mi adósságunk az Isten felé az kb. Ilyen 8 milliárd dollárnak felel meg, még mondjuk egy másik ember adóssága felém az csak max. Pár millió. És elengedtek nekem 8 milliárdot, és én mégis azon a 8 millión küzdök éjjel-nappal, hogy azt behajtsam. Vagy egyszerűen csak aggódok, vagy én tartozok valakinek, ugye én bántottam meg valakit, és nem tudok mit kezdeni vele. És akkor eljön ez a kegyelem, eljön, ugye, és ez Jézus Krisztus maga, eljön ez a kegyelem, és azt mondja, hogy minden meg van bocsájtva. A bűnödnek van következménye, a bűnödnek romboló hatása van, de én meg tudom bocsájtani, és helyre tudom állítani, ezt mondja Isten. És ez a kegyelem azt mondja, tanít a kegyelem. Van egy másik tanító is a Bibliában, akit így hív, az a törvény. Ugye a törvény is egy tanító. De a két tanító az más, különböző szintig tud elvinni. A törvény el tud vinni oda, hogy rádöbbensz, hogy te nem tudod megtartani a törvényt. Ez a célja. Jó esetben eljutottatok idáig, nem tudom, remélem. Rádöbbensz, hogy nem tudod megtartani. Van egy ilyen mondás, vagy valaki ezt mondta, hogy minél sűrűbb a háló, annál több rajta a lyuk. Minél szigorúbb a törvény, annál több lehetőséged van elbukni, annál több lehetőséged van megszegni, annál nyomorultabbá teszed a saját életed. És akkor eljön a kegyelem, ami túlvisz ezen, ami nem csak azt mondja, hogy így, meg így, meg így kellene, hanem azt mondja, hogy én megadja az erőt is hozzá. És ezt kaptuk, ez a kegyelem, ez a nagyobb kegyelem. Amikor ezt kezdjük érteni, hogy egy szabályt kaptunk, amit ki ez a Szent Ágoston, vagy nem is tudom, ki fogalmazott meg, hogy szeresd Istent és csinálj, mit akarsz. Azt hiszem, vagy ő Sanyi is idézte már. Szent Ágost, lehet, hogy Luther is idézte. És Ninglok Sándor is idézte. Biztos jó mondás. De tényleg, nekem tetszik. Akkor, ha érted, hogy mi az, hogy szeretet. Mert különben ugye a sátán bibliájában is ez van, hogy tégy, amit akarsz. De itt az a különbség, hogy ott van, szeresd Istent. És ez egy komoly dolog. És a szeretet az azt jelenti, a Római Levél a 13-ban azt mondja, és egyébként mert Mózes is megmondta. Nem. Róma 13-ban mondja, hogy a törvény betöltés a szeretet, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. És a teljes definíciója 1 Korintus 13-ban van. És ez egy olyan szint, egy olyan mérce, ami, amiről hívőként lehet, hogy el tudom képzelni magam, hogy megfelelek neki így a saját erőmből, de aztán rájövök, hogy nem. És vissza kell mennem a forráshoz. Kapaszkodnom kell Istenbe, kapaszkodni akarok belé. Mert mindez őrület, ami velünk történik, mindez, amit ez a világa, hogy így össze van rakva, amilyen stádiumban áll, hogy így bukott, ide vannak bezárva őrjöngő démonok, az őrjöngő vezérükkel, sátánnal, 6 milliárd vagy még több szabad akaratú, bukott ember, ennek kell, hogy legyen valami célja. És ez a célja, hogy a kegyelem ragyogjon még inkább. És kin keresztül fog ragyogni, úgy értem, és te megmond, minket választott ki. És arra, hogy ezt továbbadjuk, és továbbadjuk, és továbbadjuk, hogy bárki. És ez a lényeg, ugye ez az evangélium is, hogy bárki, aki akar, jön. Ugye az evangélium az ez, hogy érdemtelenül jöhetsz, mert el leszel fogadva, ha jössz. És nem a te erődön múlik. De én annyira próbálom, annyira akarom, annyira, és annyira azt hiszem, hogy azzal teszek jót, hogyha így elítélem a bűnöst, én elítélem a bűnöst, és megítélem, és azt hiszem, hogy ezzel jót teszek, de nem biztos. Legyen egy stabil alapunk, ugye, Efézus 4, hogy a különböző tanításoknak szerint ne cibáljon minket ide-oda, hogy legyenek meggyőződéseink tényleg a valóságról, mi az, hogy szeretet, mi szolgálja a másik ember javát, mi az, ami rombolja a kapcsolatokat. A mai világban ugye két nagy dolog van, ez ilyen égbe kiáltó dolog, de igazából ez mindig is jelen volt a világban valamilyen formában. Az abortusz és a homoszexualitás, amilyen társadalomgyilkos, tényleg. De hogy az embert magát, tudod, azt el kell, hogy fogadjuk. Magát, a bűnével nem értek egyet, de az embert, és az olyan nehéz, úgy értem. Ahogy elkezdtem erre gondolkodni, akkor döbbentem rá, hogy tudsz úgy nézni rá, oké, Jézus kikkel volt? A gengszterekkel, prostituáltakkal, alkoholistákkal, démonizáltakkal, őrültekkel. Szándékosan. Ki akarta hívni, hogy nézd, én az embert elfogadom, és ha kegyelmet adok neki, akkor legalább egy esélyt adok neki arra, hogy megváltozzon. A törvény az csak rontja a helyzetet. Úgy értem, ha csak azt adom, hogy itt van egy 100 pontos lista, vagy ugye a zsidóknál 640 a négyzeten most már mindig hozzátesznek pár ezer éve, és az csak ront a helyzetem, de ha azt mondod, hogy el vagy fogadva, de én az igazságban szeretlek, és ugye ez Efézus 4.16, én az igazság alapján szeretlek téged. Ez azt jelenti, hogy Isten szent, Isten tökéletes, de ő elfogad téged, mert ő kifizette az árat. És ez el tud indítani bennem, és el tud indítani bárkiben egy változást. Nem biztos, hogy meg fog változni az ember. Az ő döntése egy szinten benne van. Egy mustármagnyi szinten is, de benne van. De ez az egyedüli erő, amely képes változást előidézni. Én hiszem, és egyre inkább meg vagyok győződve, hogy így látom a világot. Úgyhogy... Ennyi. És van egy iskolánk, amiről néha beszélünk, aminek a Kárisz a neve. És a Kárisz azt jelenti, hogy kegyelem. És a feleségem ott dolgozik, és csak egy ilyen bizonyosság, hogy látom, hogy itt ez megvan, ez a kegyelem légköre. És hogy gyerekek, akik jönnek mindenféle helyről, Waldorf óvodáktól kezdve a legkülönbözőbb furcsa helyekről, és tanulnak az igazságról, és ők ott tudják, hogy el vannak fogadva, és szeretve vannak, és változnak, és hogy ilyen alapra épül fel az életük. És ez egy hihetetlen nagy kincs, és remélem van még ilyen hely máshol is. Nem tudok én sokról, de olyan nagy kincs ez a Káris, tényleg csak mondom, és még fogunk róla beszélni. Ugye, Sanyi? Csak mondta, emlékeztessük. Ja, mondja, és hogy, ja, igen, amiért fel szoktuk még hozni, mert a múltkor hallhattátok, hogy ugye ez egy olyan iskola, ami keresztény, tehát minimális állami támogatást kap, vagy még annál is kevesebbet, és ez nem elég a működéséhez, úgyhogy a gyülekezet, akik mi ide tartozunk, illetve ez reméljük, hogy jönnek pozitív változások, de aki tud segíteni pénzzel, idővel, bölcsességével, bármivel, az csak jelezze nekünk, vagy az iskolának, ha ismeri, mert tényleg nagy szükség van. És mi vagyunk a kegyelemnek a bástyái, lehet ezt mondani. De ugyanakkor az illatszerei. Mi vagyunk ezek a légfrissítők ebbe a bocsánat, büdös világban. Tényleg. Amen.
Ez egy jó zászló volt. Okay. Hát lehet, hogy ez a témánk ma. Efézus 4.14. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a feje a Krisztus. Erről beszéltem az elején, hogy a mai embernek nincs meg az igazság, amihez ragaszkodhat. Van a tanításnak mindenféle szele, van az emberek csalása, tévútra csábító ravassága, ez néha tudatos, néha csak áldozatok áldozatai vagyunk. Tehát ő se azt mondja, ennél nincs jobb, nincs több ennél, úgyhogy csak csábítlak egy tévútra, miközben magam se tudom, hogy azon vagyok. A lényeg, hogy egy információs háborúban élünk, ahol vakok vezetnek világtalanokat, és félszemű sincsen. Úgyhogy egy félszeműért már sokat adnánk, de nincsen. A modern ember sokszor idejött, tehát úgy értem, keresik a félszeműt. Tehát, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, és erről legutóbb beszéltünk, az igazsághoz ragaszkodva növekedni szeretetben. Az igazság egy nagyon kemény társ. Az a törvény. Szükségem van az igazságra. Mondd meg a frankót. Tudjam, hogy mi a helyes, mi a helytelen. Hogy kell élni? Hogy fog ez működni? Egy életem van. Nem akarom elrontani. Mikor rontom el? Ha nem tudom, mi az igazság, nem tudom, mikor rontom el. Hány lépést mehetek még ebbe az irányba? 5-öt? 10-et? 15-öt? Valahol van egy szakadék. Melyik az a lépés, amelyel a lábam már a semmibe lép? Tudnom kell, hol az igazság. Lehet, hogy már csak egy van, egy lépés, és akkor nem mozgok sokat. Lehet, hogy van még 100, akkor szaladgálhatok is. Lehet, hogy mérföldekre van a határ, és akkor a magam léptékével szabadon élhetek. Egy dolog biztos, hogy az, aki nem tudja, hogy hol a határ, aki nem ismeri az igazságot, az biztos bizonytalanságban él. Vagy vakmerőségben, és azt mondja, nem érdekel, ha semmibe lépek, semmibe lépek. És tudod, addig, amíg még sose lépett gödörbe se, addig ezt az ember hangosan hangoztatja, amikor az először törte be a fogait egy kisebb gödörben, akkor utána már nem mondja azt, hogy ha a semmibe lépek, hát a semmibe lépek. Jó, de sokan élnek így, vakmerül. Nem félek én, nem félek. És tényleg nem fél. Csak a bátorság a merészség, a bátorság a naív, a bátorság a vakmerő. Jó? Akik egy kicsit már éltek, azok ilyen módon már nem bátrak. Oké? Hanem azt mondják, hogy a baj itt van valahol körülöttem, de nem tudom, hogy hol. Oké? Nem tudom, hogy hol. A modern ember, ha gondolkozik, akkor biztos, garantált bizonytalanságban él. Mert tudja, hogy valahol van baj, tudja, hogy a döntéseinek következményei vannak, de nem tudja, hogy a baj hol van, és nem tudja, hogy milyen döntésnek milyen következménye lesz. Csak lesz. Ezért a modern ember félelemben él. Ha máshogy nem, elfojtott félelemben, a tudat alattiba visszatömködött félelemben. Olyan félelemmel, amit nem veszek elő, mert ha előveszem, akkor pánikba esek. És ha előveszem, akkor ugye szembesülök azzal, hogy nincsenek válaszok. És pánikba esem. Úgyhogy iszom inkább egyet. Bekapcsolom a tévét. Nem kapcsolom ki, inkább így. Nem tudom, voltatok-e már olyan házban, ahol nem kapcsolják ki? Értem, üzleti tárgyaláson vagy, és megy a tévé közben. Nem kapcsolják ki? Téged vendégül látnak, és jól érzik magukat vele, tényleg örülnek neked, de szól a tévé. Ki nézi? Senki, konkrétan. De ha esetleg abba hagynánk a beszélgetést, nehogy elkezdjek gondolkozni. Vezetett gondolkodás, szól a tévé. Miért? Mert ha magam kezdek el, a végén még megkérdezek valamit, amire nincs válasz. És a láncreakció elindul. Oké? A modern embernek nincs mihez ragaszkodnia. Nincs igazság. Oké? De a másik oldalon ott van az, hogy ha van is igazság, nincs hozzá szeretet. Mert sok gyülekezet megpróbálja hozni az igazságot. De ha nincs hozzá szeretet, akkor nekem nincs meg a képességem rá, hogy az igazságot elfogadjam. Kiszúrtad már, hogy amikor valaki az igazságot kezdi elmondogatni, akkor te nagyon hamar ítélet alatt találod magad. Ez az egyik oka annak, hogy a modern ember nem szereti az igazságot. Mert amikor azt mondom, én tudom, mi az igazság, és meg is mondom neked, akkor ő már a vádlottak padján látja magát. Oké, az igazság többnyire valami olyan, ami engem elítél. Az igazság többnyire valami olyan, amihez, ha magamat mérem, akkor az elmarasztal. Hiány vagyok neki. Persze az igazság olyan is, amit hogyha felhasználok az üzletben, a házasságomban, akkor jobban fogok élni. Ugyanakkor mindig van olyan eleme, amiről kiderül, hogy ezt én szúrtam el, én tehetek róla, jobb lett volna, ha nem tudom. Ismeritek ezt? Akarod tudni az igazságot? Megmondjam az igazságot? És nem vagy benne biztos, hogy akarod hallani. Hogy értem? Tehát nem biztos. Hát, inkább bekapcsolnám a tévét, ha nem bánod. Úgyhogy az igazság szeretet nélkül nem mindig segít. Mert Jézus azt mondja, hogy én megmondom az igazságot, de előtte elmondom, hogy szeretlek. Előtte elmondom, hogy veled vagyok. Előtte elmondom, hogy nem hagylak el. Előtte elmondom, hogy bármiről is derül neki, hogy elszúrtad, én kifizettem. Oké? A szeretet ad erőt az egyénnek arra, hogy az igazságot elfogadhassa. Ezt érted? Jön valami, ami elítél téged, és azt mondod, hogy nem baj. Tudod, mondd a következőt. Hát normális vagy, te mazohista vagy, vagy mi? Nem. Ezt mondta Jézus, hogy én ezt elrontottam, de nem haragszik rám emiatt. Ő azt mondta, hogy csak ért csak egyet vele, és majd ő fog nekem segíteni, hogy ezt kijavítsuk. Tudod, mi a furcsa? Ha a szeretetet kapok előbb, igazi szeretetet, és aztán az igazságot, akkor az az igazság, ami elítél engem, ezt értitek? Tehát tényleg elítél, nem válik az ellenségemmé. Sőt, egy egész furcsa dolog történik. Megszeretem az igazságot. Szeretem azt az igazságot, ami elítél engem. Sanyi, hova mész? Kivégzésre. Miért? Mert bűnös vagyok. Ó, micsoda szemét törvény. Nem, csodálatos törvény. Tényleg bűnös vagyok. Tehát nem mész ítéletre. Igen, igen, de hát ez így rendben van. De Sanyi, normális vagy? Igen, mert úgy megyek ítéletre, hogy valójában nem én megyek, hanem Krisztus. Ő már ment. És én csak benne vagyok ebben. Én csak egyetértek ezzel. Ő ment ítéletre helyettem. Én szabad vagyok. Szabad vagyok. De az igazság az, ami... Oké, nem liberálisak vagyunk, ahol azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy egy kicsit szerethess magad, eltöröljük a törvényt. Ugye? Mert ha van törvény, akkor hát rád nézek, hát csak utálhatod magad, meg én is utálni foglak. De ha nincs törvény, ha megszüntetjük a törvényt, és a liberalizmus nagyon leegyszerűsítve ezt csinálja, akkor mégis szerethetjük. Egymást is, meg magunkat is. De ez így nincs rendben, mert tényleg van bűn, tehát tényleg van céltévesztés. Csak gyere hozzám elég közel, és át fogod élni. Értem? Jó, de ez itt ezt mondja, hogy ehhez a kettőhöz ragaszkodunk. Mi legyen a törekvésed az életben? Keresd és ragaszkodj az igazsághoz. Keresd és ragaszkodj az igazsághoz. Tegyük hozzá a bölcsességet is. Keresd a bölcsességet és ragaszkodj hozzá. Ez a kettő megvan neked, igazság és bölcsesség. Akkor egy olyan ember leszel, akinek minden sikerül, amit tesz. Hihetetlen. Micsoda sikerrecept. Oké, Sanyi, miért nem mondod meg a frankót? Itt most adtál egy nesze semmi fog meg jól tanácsot. Keresd az igazságot. Ja, meddig? Majd életem végéig, mi? Nem, hidd el! Ez egy, tehát az igazság és a bölcsesség az egy gondolkodásmód, nem csak tudásmennyiség. Tudásmennyiség és gondolkodásmód. Tudás és hozzáállás. Ha nem keresed, nem tud nőni. Úgyhogy te mennyi információ kell ahhoz, hogy teljes legyél? Sok. Ez és még sok. Mikorra lesz meg? Hát idejébe, ha keresed. Oké, folyamatában. Tehát lehet, hogy van olyan igazság, ami megmenthetné az életedet, és már százszor hallottad. De még nem vagy ott, hogy igazán hallottad volna. Aztán lesz egy nap, mivel keresed, mindig keresed, újra hallod, és azt mondod, wow, ezt sose hallottam. Hát dehogy is nem, 454-szer lejegyzetelted már. De nem, sose hallottam még, és most egyszer csak hat. De ha nincs benned ott az a hozzáállás, hogy te keresed az igazságot, és keresed a bölcsességet, akkor meddig nősz? Elvégezted a 8 általánost, és annyi? Nem, gimnáziumot, nem, főiskolát, nem, egyetemet, nem, kettőt, és aztán utána állok meg. Nem, szüntelen diák vagyok, szüntelen tanítvány vagyok. Jó, és a másik, amiben megmaradunk, az a szeretet. Vigyázz, ebből a legkönnyebb kiesni. Nem ez az üzenetem. Nézem az órát, és egyre nyomasztóbb. De kell ezt mondanom. Figyeljetek. Az mennyit? 8-at siet, akkor még jobb egy picit. Figyeljetek. A szeretetből a legegyszerűbb kiesni. Amiatt a fickó miatt, akiről a Gyuri beszélt. Amiatt az ítélkező miatt. Figyelj, senki nem látja olyan közelről, hogy mekkora svihák vagy, mint te. Ugye, senki nem látja olyan közelről a rejtett titkos gondolataidat, az indulataidat, a viszonyulásaidat, a válságaidat, mint te. Te tudod magadról, hogy svihák vagy. És ott van benned egy szemét kis ítélkező farizeus. Benned. Én most pont rád néztem, de próbálok mindenkire nézni, de... De igen, benned! Ugye, te svihák vagy, és te ezt tudod, és amikor fölkelsz, akkor rájössz, basszus, ha ezt én tudom, akkor ezt Isten is tudja. És olyan könnyű kiesni a szeretetből, és Istent olyannak hinni, mint amilyen egy ember, és a feltétel nélküliséget kivenni belőle, és aztán szeretetlenségben élni. Mert azt mondod, hogy hát figyelj, azt, aki én vagyok, azt nem lehet szeretni. Úgyhogy remélem, hogy Isten megbocsájt, és a szint a feltétel nélküli elfogadottságról az épp, hogy megúszomra zsugorodik. De az épp, hogy megúszom, nem táplál, az épp, hogy megúsztam, az nem szeretteti meg a törvényt, akkor depressziós napokat élek, ahol tudod, a hátamon hordozom a félvilágot, és Isten keze elől is próbálok elugrani, mert hát ő is látja, hogy milyen vagyok, tudod, és épp, hogy megúsztam. És ez a keresztények élete. Halleluja, én is keresztény akarok lenni. Maradj meg a szeretetben. És ez egy igyekvés. Mert magától nem történik meg. Magától a törvény alá kerülsz. Magától abba a gondolkodás módba esel vissza, ahol Isten egy lesújtó tenyér, aki elől te elugrasz. Jó? Ez olyan fontos. Mert mindaz, amit ezután mondok, elhordozhatatlan enélkül. Oké. És mi ide térünk vissza. Az ördög, Urunk, és csak kérünk, hogy áld meg ezeket a szavakat. Az ördög támadja Isten intézményeit. Első intézmény, Isten maga. A második intézmény, a szabad akarat, a te felelősséged, a te integritásod. Harmadik, a házasság, erről fogunk most beszélni. Negyedik, a gyülekezet. Lehet, hogy a család, hogy van? Van ott egy negyedik? Így, mindegy. Lehet, hogy belerakjuk a... De nem, ne rakjuk bele. Legyen család a következő? Igen. Akkor negyedik a család, ötödik a gyülekezet, hatodik a nemzet. Oké? Okay? De itt most lehet, hogy nem kell a családot külön. Mindegy. Miért támadja ezeket? Azért, mert ha ezeket elpusztítja, elpusztított mindent. Ezt érted? Mindent. 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 Azt csinál, amit akar. Ha ezeket elpusztította, elpusztított mindent. Rendben? Nem fogok mindent megismételni. Most beleugrunk a férfi-nő kapcsolatba. És erről se fogunk sokat beszélni, csak a tanítás mindenféle szelének tükrében. Mert aztán rengeteg tanács jön még Efézusban, ahogy megyünk tovább a házassággal kapcsolatban, a férfi-nő kapcsolattal, kapcsolatokkal kapcsolatban, úgyhogy most csak a mindenféle tanítás szelében. Oké? Amit ugye most mi a démoni kivetítések szintjéről vizsgálunk, mert a többi az legyen valaki másnak a biznisze, mi most erről beszélünk. Nem minden gondolat, amit gondolsz, az a tiéd. Rendben? Kövesd a szíved! Hányan hallottátok már ezt? Kövesd a szíved! Gyerünk! Úgy értem, micsoda a szabadságnak, micsoda üzenete. Bár csak így élhetnék, hogy a szívemet követem. No, elmebeteg vagy. Úgy értem, elmebeteg vagy. Jeremiás mennyi? 17.9. 17.9. Csalárd a szív, azaz csalárd becsapható. Célcsap. Becsapott, ha lehet. Csalárd a szív kiismerné. Javíthatatlan. Oké? Okay? Menjünk oda. Lapozzunk oda. Jeremiás 17.9. Nézzük meg pontosan, hogy van. Azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. Így már jobban hangzik. Csalárd, tehát becsaphatóbb és becsapottabb mindennél. A követni akarod? Normális vagy? Úgy értem, a te szívedben annyi szemét van, hogy ha azt a követed, az életed garantáltan tönkre megy. Miért mondja a világ, hogy kövesd a szíved? Miért mondja a világ, hogy kövesd a szíved? Mert a világnak nem a te életed gyümölcsözése és előrelépése a célja, hanem az, hogy kiszolgáltatott légy. A világnak az a célja, hogy te egy engedelmes marionettbábú legyél a nagy gépezetben. Oké? Okay? Ez a célja. Semmiféle jó szándék nincs benne, semmiféle törekvés nincs arra, hogy te boldog légy. Épp csak annyi rendet akar, hogy ne lázadj föl. Épp csak annyi rendet akar, épp csak annyit akar neked adni, hogy megmaradj a rendszerben. És közben tudja, hogy van egy természeted, amelyik imádja ezt az üzenetet, amely épp annyira ellenséged, mint amennyire maga a világ. Ez a bukott emberi természet, a régi bűnös természet, az szeretné követni a szívét, oké? Okay? Kövesd a szíved, és garantáltan bajba jutsz. Javíthatatlan ki tudnál kiismerni. Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Oké? Okay. Isten azt mondja, hogy ő ismeri a szívet, oké? Okay? És ez alapján ad nekünk tanácsot. És az egyik tanács, amit ad, az, hogy ne ítélj. Okay. A szív egy önálló óra lehetne, tehát most nem fogok ebbe se belemenni. De a gondolat az ez, hogy nem minden, ami belülről jön, az barát. Sőt, a legtöbb, ami belülről jön, az ellenség. A keresztény uralma, a keresztény hatalma, a keresztény uralmának az egyik következménye az önmaga felett való uralkodás kellene, hogy legyen. És ez az egyik legnehezebb csata. Ugye, Jakabot, hogyha olvassuk a nyelv bűneivel kapcsolatban, ugye a nyelv fejezi ki leghamarabb azt, amit gondolunk. Oké? Tehát, hogy te megnyerted-e azt a csatát, amit a saját elmédért vívtál, azt leghamarabb a szavaidon fogjuk leolvasni. És azt mondja Jakab, hogy aki a nyelvén uralkodik, az erősebb, mint az, aki várost hódít. Oké? Okay? Hogyha valaki a nyelvén uralkodni tud, az egy tökéletes ember. Ezt mondja Jakab? Aki a nyelvén uralkodik, az tökéletes ember. Oké? Okay, ez lehetetlen másképp, csak úgy, hogyha uralkodom a gondolataimon. És ez nem azt jelenti, hogy olyan emberré válok, akiből nem jön szemét gondolat. Hogy ne jönne? Ugye megvan a régi bűnös természet. Ott van egy tudat alatti, egy tudattalan, amiben annyi szemét van, hogy ezt el sem tudom mondani. Ott van egy csalárd szív, azaz a motivációk, a szándékoknak a helye, a belső mozgatórugó, amitől ketyegsz, a legvégső motiváció. Tehát mondok valamit, miért mondtad? Ott vagyunk a szívnél. Oké? Tehát egy ilyen okokozati lánc, és a szívhez jutunk vissza. És egy csalárd szív van, egy olyan szív, amelynek az indítatásai, a motivációi, ilyen kis torz, kretén kis szándékok, félelmek, vágyak, kívánságok, egy rossz énkép, mindenféle kis katyvasz van ott, És a őrület. És Isten azt mondja, hogy uralkodj rajta. Mivel uralkodsz rajta? Értelem és akarat. Hú, ezt nem szeretjük hallani. Értelem és akarat. Értelem és akarat. Ez a kettő az, amely irányítható. És ez is, ez most egyszer tanítsunk erről, jó? Tehát az emberi lélek, az ember működése, jó? Ez se téma most. Az ítélkezéshez szeretnék eljutni. De a lényeg az az, hogy az értelem, az akarat parancsára az értelem megvizsgálja az adott helyzetet, az igazsághoz és a szeretethez való ragaszkodás közben kielemzi, bölcsességgel hoz egy eredményt, amely mellett az akarat döntést hoz. És azt mondja, hogy igen, látom az elemzést, látom a végeredményt, döntöttem, így fogjuk csinálni. Az érzelmek kussolnak. Okay? Vagy ha nem, akkor nem kapnak szava, nem kapnak szót, nem kapnak szerepet a döntésben. A döntés megszületett, a jellem, amely az a képessége az embernek, hogy az ilyen módon meghozott döntéseihez ragaszkodjon, akár úgy is, hogy árat fizet, tehát esetleg az érzelmei büntetik, a körülmények ellene beszélnek, de mégis ragaszkodik a helyes döntéséhez, parancsol az érzelmeknek, hogy kezdjék el kifejezni a helyes döntést. És az érzelmek idővel, mert ők kicsit le vannak lassulva, idővel elkezdik kifejezni a helyes döntést. És akkor a jó irányba jó érzésekkel megy az ember. Okay? A világi ember meg ott kezdi, kövesd a szíved, szívéről azt hiszi, hogy azok az érzelmei. Az érzelmei teljesen eszementek, tehát eleve azok, meg vannak már mérgezve az elmúlt 10-20-30 év élményei, már megbetegítették őket, de ha nem, akkor is az érzelmek semmi más nem tesznek, csak kifejezik azt a hatást, ami éri őket. Ha megijeszted őket, megrémülnek, mindenfajta logikus gondolkodás nélkül. Meg vannak rémülve, és azt ordítják, hogy baj van, baj van, baj van, de miért van baj? Mert azért, mert valaki rálépett egy tejfölös dobozról, és pukkant egyet. De ezt az érzelmek nem kérdezik, csak azt mondják, hogy baj van, és ezt üvöltik eszetlenül, és rohangálnak leföl, és letépnek mindent, és megfogják a grabat, hogy baj van, vele ezt ne csináljátok, mert olyan jobb egyenesem, hogy értem, én is átgondoltam, hogy jó-e, amit most teszek. Okay. Baj van. És mit csinál az értelem? Hey, itt jön az intenzív információ arról, hogy baj van, kutassátok, hol a baj, találtunk is egyet. Okay. És akkor az akarat, hey, védelem van, baj van. És mi történik? Minden elindul egy kretén irányba, egy őrültnek az érzelmeknek a parancsára. Nem. A te lelkedben ez nem így van. A te lelkedben az érzelmeknek kussa neve. Egyetlen egy esetben hallgatunk rád, ha pont azt fejezed ki, amit mi átgondoltunk és eldöntöttünk, mondja az akarat és értelem. És hogyha ezt tükrözöd vissza, akkor gyerünk, nyomjad, és akkor ezzel az extra erővel és motivációval megyünk. De ha nem, ha esetleg meg vagy gárgyulva érzelem, és még mindig az ellenkező irányba mész, akkor csak kussa neved. Akkor egy ilyen kellemetlen háttérzajnak tartunk. Akkor büdös van, és te vagy büdös érzelem. Jó? De mi a büdös ellenére arra megyünk, amire eldöntöttük. Jó, sokan kell, hogy éljünk sokáig büdösben. Okay? Mert az érzelmeink annyira meg vannak betegedve, hogy évekig nem gyógyulnak meg. Évek óta a helyeset csinálod, évek óta olyasmit csinálsz, úgy döntöttél, úgy élsz, hogy már rendben van, de az érzelmeid még mindig pánikolnak. Okay? Ne engedj nekik. Kérlek, ne engedj nekik. Nem minden, ami belülről jön, az jó. Sőt, szinte semmi nem jó abból, ami belülről jön. Tudom, nehéz, hát de erről szól, ezért vagyunk ezen a földön. Ti uralkodók lesztek, olyan királyok, akik Isten hatalmával fognak élni. Ezt a hatalmat egy olyan lélek kell, hogy birtokolja, aki abszolút ura önmagának is fegyelmezett. Ha kicsin nem vagy hű, vajon Isten rád fog-e sokat bízni? Tudod, Jézus azt mondta a fügefának, hogy átkozott légy, és még aznap elszáradt. Ha neked ilyen hatalmad lenne, mi minden szárat volna már elkörülötted? Hát de most nem, csak gondold végig. Hát úgy értem, csak útközben, amíg ide. Tessék?
Kiürült a terem.
Hát hullák szegélyeznék az utadat, amíg autóval idejössz, tudod. Hogy rohadnál meg te, hogy bevágtál elém? Ó, bocsánat. Nem lehet visszacsinálni? Úgy nem is akarom. Tudod. Tehát, hogy... Oké, Isten igazi embert akar belőlünk faragni. Olyat, akire hatalmat bízhat. És te azt mondod, hogy hé, hát vidéken kisképernyőre elmegy ennyi csúsztatás. Tudod, hát ez elmegy. Isten azt mondja, figyelj, persze a te hatalmaddal még az is elmenne, ha elmebeteg lennél, ugye, te még a világi társadalom szintjén. De később nagyobb hatalma. Most arra van a hatalmad, hogy kifújd az orrodat. Vagy hogy felrúgd a széket, amin ülsz. Vagy hogy pofon vágj valakit. Tehát, hogy vagy, tehát, ugyetem, szinte semmit, ugyetem, zél, észrevettétek? Tehát az angyalok ezért vannak kibukva. Ezek, akik semmik fognak uralkodni, ugyetem, így csinálok, és még a nyekergését sem hallom, amikor elpusztítom. Hát ugyetem, ők fognak uralkodni? Hát ugyetem, Isten, te valamit elkalkuláltál. Ugyetem, hogyha ez volt az első jó döntésed, akkor én inkább fellázadok. Ezt mondta Lucifer. Szerintem ő akkor bukott ki, amikor megtudta, hogy, hogy Isten embert teremt, és az ember lesz az uralkodó osztály. Őt fogja feleségül venni az embert. Az emberi olyan lesz, mint Isten. Kibukott, kész. Hát szerintem ez volt az a pont, a biztosítékot leverte, kész, ennyi. Angyalok, lázadunk! Én ezt nem hagyom. Miért csinálta Isten? Mert csak ezzel a gyengességgel tud minket kinevelni arra, hogy valaha képesek legyünk uralkodni vele. Ezt értitek? De te is ki vagy bukva az egész folyamaton. Ne legyél, jó? Tehát nem minden, ami belülről jön, az jó. Sőt, szinte semmi nem jó, ami belülről jön. Ha csak nincs vers, fejezet száma és vers száma. Vagy hivatkozik következetesen valamire, aminek van fejezet száma és vers száma. Azt hiszitek, hogy fanatikus vagyok, hogy most túlzok? Sanyi olyan aranyos, ez mindig mondja ezt a túlzást. Nem, nagyon komolyan gondolom. Tehát ez a könyv egy olyan alapvető és olyan részletes és olyan mély definíciója az igazságnak és a szeretetnek, hogy mindent tartalmaz, amivel az emberi lélek működni tud. Ez tartalmaz mindent helyesen. Tehát ez nem egy beszűkült, korlátolt gondolkodás, amit hogyha magadévá teszel, akkor lemondasz a tudományról, a világról, meg mindenről. Nem. Ha ezt magadévá teszed, te leszel a világ egyik legjobb tudósa. Vagy legalábbis, ha akarsz, ha van rá esélyed. Te leszel a legjobb üzletember, a legjobb orvos, a legjobb háziasszony, a legjobb férje, a legjobb feleség. Ez az anyag az, amiért a középkor alkimistái az életüket odaadták volna, ha ez a bölcsesség megvan nekik, jó? Tehát, ha hogyan tudsz uralkodni azon a sok szeméten, ami jön belőled, úgy, hogy ragaszkodsz az igazsághoz, szeretetben, ehhez a könyvhöz. És hogyha olyan gondolat jön feléd, ami nem konkrétan biblikus, vagy nem származtatható egy jól definiált bibliai tanból, akkor figyelj, ne kövesd. Ennyi. Egyetem normális vagy? Tehát ha jön valaki, akit nem ismerek, azt nem... Tehát tudod, rossz arcú, büdös is egy kicsit. Tudod, mintha véres lenne az ingje, azt mondja, hogy itt aludhatna el nálunk. Hát még gondolkozom. Még gondolkozom egy kicsit. Három kisgyerekkel. Jó, az egyik már nem olyan kicsi. Jó, Danit állítanám rá, tudod. Dani, figyelj, lesz egy feladatod. Őrzöd a fickó szobáját. Jó? Itt van ez a fa testápoló. És ott állsz az ajtó előtt. Szegény megy pisilni. Jó, figyeljetek. Nem engedem be. Hát figyelj, lehet, hogy jó ember, de majd akkor engedem be, ha kiderült. Addig nem. És jön egy csomó gondolat, amiről nem tudod, hogy mi. Úgyhogy berakod arra a polcra, ahol semmi tekintélye nincs, és majd egyszer utána nézek, és addig nem is gondolkozom rajta. Hanem legközelebb akkor gondolkozok rajta, amikor utána nézek. És akkor gyakorlatilag előveszem, és szétboncolom, és rájövök, hogy mi az. És hogyha jó, akkor átrakom a jó polcra. Ha meg kiderül, hogy rossz, akkor átrakom a rossz polcra, ahol örökre pecsétet kap. Oké? Okay? Bélyeget kap. Hazugság. Nem igaz. Ellenség. Okay? Sok férfinak gondja van a nőkkel. rossz pecsét van rajta. Az a pecsét van rajta, hogy remény. Rossz pecsét. Az a pecsét kéne, hogy legyen ellenség. Jó, ez persze csak a házasoknak. Tehát akik egyedülállók, azoknak még a remény van rajta. És az rendben van. De ha megházasodtál, akkor másik pecsétet kell rárakni. Az idegen nő az egy ellenség, ha nőként nézel rá. Nagyon egyszerű, és onnantól az élet tiszta. De ez nem így működik, oké? A hétköznapokban. Úgyhogy, oké. Nem minden barát, ami belülről jön, nézem az órát. És azt mondtam, hogy a férfi-nő kapcsolatról fogunk beszélni a mindenféle tanítás szelének az árnyékában. Vagy fényében. Fényében az jobb, ugye? És ez annyira kapcsolódik ahhoz, amit Gyuri mondott. Az egyik legpusztítóbb dolog egy férfi és nő kapcsolatban az ennek a tannak a figyelmen kívül hagyása, és most Gyurira mutatok, amit ő az előbb mondott. Csak a felvétel kedvéért, mert az MP3-on olyan rosszul látni, hogy mit mutogatok. Oké, figyeljetek ide. Mi a valóságunk végső rendje? Ezt jó lenne tudni? Ez egy nagyon filozófikus kérdés. Csak figyelj ide! Ha ki tudnád silabizálni az egész valóság, az egész világunk legalapvetőbb mozgatórugóját, a legalapvetőbb, legvégsőbb elvét, az hasznodra lenne. Hát ne viccelj, persze. Hát ez lenne minden, ez lenne az első dolog, amit iskolában tanítani kellene. És ez az, ami nem az utolsó, sose tanítják. Soha lehet, legtöbb helyen így ezt a kérdést föltenném, hogy na, már ki is kapcsoltam, ez innentől ilyen elszállt filozófia lesz. Nem, ezt tudnod kéne. Miért? Mert hogyha van egy egymondatos vezérelved, akkor minden mást, amit csinálsz az életben, olyan egyszerű hozzá hasonlítani. Megfelel ennek? Tudod, a legtöbb filozófiával ez a baj, hogy nagyon intelligens, nagyon értelmes, csak rossz alapon áll. Tudod, merre megyünk? Keletnek. De van egy nagyon jó nyugati filozófiám. De mi keletnek megyünk, nem baj, de az enyém nyugati. De akkor már rossz, mert arról szól, hogy jutunk nyugatra, és mi keletre megyünk. Nem tudom, értitek-e? Kell egy vezérelv. És ha irányba áll az, amit csinálsz vagy gondolsz, az segít. És mi a legvégső vezérelv? És az a baj, hogy a legvégső vezérelvet nem egyszerű érteni. Nem egyszerű érteni. El kell hozzá végezni legalább a kegyelem teológiája órát. Mert a kegyelem a végső vezérelv. A Bibliának az üzenete összetömöríthető egyetlen egy mondatra. És ez valójában János 3.16. Jó, de azt nem értjük. Tehát elolvasod János 3.16, és fogalmam nincs, hogy ez hogy lesz vezérelv az én életemben. A Gyuri erről beszélt. Töltsétek le az MP3-at, hallgassátok meg még egyszer. A Gyuri erről beszélt. A valóságunk legvégsőbb elve a kegyelem. És ez az, hogy Istennek van minden a birtokában, és Isten úgy döntött, hogy azoknak, akik alávetik magukat neki, mindent ajándékba ad. Egy ajándékozó világban, valóságban élünk. Okay, ez a legvégső elv. Okay, egy alávetett, ajándékozó világban élünk. Ez nagyon fontos, mert ugye mindenkinek ajándékba ad Isten mindent? Nem, azoknak ad ajándékba, akik megtérnek. Akik nem a jó embereknek, hanem azoknak, akik alávetik magukat. Hogy vetik magukat alá? Egyszer egy döntéssel. Azt mondják, hogy Uram, ennyi. És ezzel már megtörtént. Mert ha tényleg azt mondja, hogy Uram, akkor ezzel már megtörtént. Tényleg, a megtérés legtömörebb definíciója. Uram. Jézus Krisztusra nézve azt mondani, hogy Uram. Mert ha ő a te urad, akkor sinem vagyok. Ha ő a megváltód, ő lett a királyod, ő lett a fejed, és te az ő teste, az ő örököse, az ő mennyasszonya. És ott van a teljes alávetettség. De utána már nincsen, mert lázadok. Ha nem baj, de már a fiam vagy. Ugye, te aláírtad a papírt, kész, ennyi. Már az én országomban vagy, hidd el, a többit elintézem, megvannak a módszereim. És tényleg erről szól a földi élet, hogy mire Isten végzett velünk, addigra a helyünkön leszünk. De mindent ajándékba kapunk. Minden kegyelem. Tényleg kegyelem. Viszont ha minden kegyelem, akkor a legalapvetőbb gondolkodásmódunk többnyire hibás. Ezt értitek? Tényleg hibás. Nem is veszed észre, hogy hibás, mert egy olyan valóságban nőttünk föl, ahol pont az ellenkezője volt az alapelv, a törvény. A világ törvénykezik, a világ teljesítménycentrikus. A világ azt mondja, hogy ha, akkor. Isten azt mondja, hogy szeretlek, és ezért. A ha már teljesítve van. Kifizettem, és ezért. Na figyelj! Ez ítélkezés. Ez egyik leglátványosabb formája. A régi rendhez való ragaszkodásnak. Az éretlen gondolkodásnak. És egy házasságban ezt tudja a legnagyobb pusztítást végezni. Egy férfi-nő kapcsolatban ezt tudja a legnagyobb pusztítást végezni. Ugye, mert ez pusztít akkor is, ha még mondjuk csak randizol valakivel, és tervezgetitek a házasságot. A dolog így néz ki. Hát ezt meg kicsinálta. Hát erről meg kitehet. Hát ez meg hogy került ide? Ez egy ártatlan kérdés, nem? Nem? Ki hagyta felhajtva a vécét? Azt hiszitek, ez vicc? Tudjátok, hogy nem. Igen. Oké. A dolog alapja ott van, hogy büdös kis önző disznó vagy. Ezt mondom férfiaknak és nőknek. Jó? A nők már ki vannak bukva, már el is ment, már nem is hallgatnak. De hallgass, hogyha szeretnél egy kis bölcsességhez jutni. A legtöbb fájdalmadnak, akár férfi vagy akár nő, ahol valaki másra ki vagy bukva, az alapja az, hogy végtelenül el vagy kötelezve önmagad boldogsága, akarata és érvényesülése felé. Ezt úgy hívják, hogy büdös önző kis disznó. És tehát nem biztos, hogy szeretném, hogyha ez lenne az én képed, de bizonyos szinten nem bánnám, hogyha néha az a gondolat előjönne benned, hogy az, aki most motivál téged, ami miatt te most ezt érzed és ezt gondolod, annak semmi más oka nincs, semmilyen igazság nem áll melletted, vagy ha áll is, nem ez az oka. Tehát miért mondod ezt? Azért, mert ez így nem helyes, és én el vagyok kötelezve a helyes mellett. Én az igazság harcosa vagyok, és tenni akarok azért, hogy minden szépen rendben legyen, Isten dicsőségére. Mert Isten megdicsül benne, amikor minden szépen rendben van. Jó? Nem dicsül meg benne, halálosan nem érdekli. Ha ő rendet akarna, hidd el, rend lenne. Ezt elhiszitek? Ha Isten rendet akarna, higgyétek el, megvan minden hatalma rá, hogy rend legyen. Szerintetek a csillagok össze-vissza mászkálnak az égen? A csillagok pont úgy mennek, és pont ahogy ő azt akarja. Nézd meg a fizikát, a kémiát, bármit. Ahol Isten rendet akar, ott rend van. Légy nyugodt. Istennek nincs rád szüksége, hogy rendet tegyen. Úgyhogy nem a rend miatt vagy te annyira kibukva. Miért vagy kibukva? Miért kérdezel azt, hogy ki hajtotta le vagy fel a vécétetőt? Mert nagyon jó, köszönöm. A válasz jött, mert büdös, önző kis disznó vagyok. Aki végtelenül el van kötelezve amellett, hogy szolgálja önmagát és önmaga valós vagy vélt érdekeit. Mert egy sebzett lelkem van, ahol a sebzett lelkemnek szüksége van rá, hogy a maga kis világában, a maga kis értékrendjével igaza legyen. Ezt érted? Mert ki vagy bukva, hogyha valaki valamit elvesz tőled, elkér tőled, ami a tiéd, vagy vélted, hogy a tiéd, vagy a tiédnek kellene lennie. Nyomorult, önző kis motivációk, ahol kinyírnád a másikat csak azért, mert nem kaptad meg, amit akartál. Szégyeld magad. Én vagyok ilyen, azért tudom ezt elmondani. Mert néha megállok, és így megnézem. Hú, Sanyi, öregem, de jó, hogy ezt csak Isten látja. Meg te. Hát ez milyen gáz. Hát ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz. Én ezt nem akarom. De sokszor nem látom. Sokszor már túl vagyok rajta. Tudod, hullák vannak mögöttem, és nézze, mit fekszetek ti? Hogy kerültetek ti ide? Hát Sanyi, te voltál az. Hogy csináltam? Hát én csak kiszúrtam, hogy le van hajtva a WC fedő. Oké? Okay. Jó? Tehát... És ehhez tedd hozzá azt, hogy amikor te a magad igazságharcát harcolod, az esetek 99%-ában még csak igazad sincs. Ezt érted? Tehát ha az igazság melletted állna, akkor se amiatt csinálod, mert amiatt akkor hallgatnál, amiatt akkor kegyelmet adnál, ha az igaz igazság állna melletted, hanem egy áligazság áll melletted, és többnyire az se. Hanem igazából csak arról van szó, hogy valamilyen állarc mögé kell bújtatni azt, hogy kifejezd, hogy te ki vagy bukva. Azért, mert neked fáj. Mert neked nem jó. Mert neked gondod van. Mit gondoltok, hogy miért az egyik visszatérő tan a Bibliában az örömmel viselt hosszú tűrés? Kolossé elején. Ott van? Mindegy, kiderítjük. Jakab egybe is ott van. Mindegy, most megnézzük, megkeressük. Akinek van számítógép programja, írja be. Örömmel viselt hosszú tűrés. Ott van, jól mondtam én, Kolossé 1. 10. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ez nagyon jól hangzott, nem? Ez ilyen dicsőséges. Tudom, nem értettetek egy szót se belőle, mert túl gyorsan olvastam, de csomó jó dologról mondott, hogy legyen neked Isten dicsőségre, erősödjetek meg minden. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Ez is tetszik. Megerősödöm az ő dicsőségének a nagysága szerint minden erővel. Na, ha én ezt megteszem, olyan rend lesz. Akkor, ha én így megerősödtem. A teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Örömmel viselt hosszú tűrés. Mi az az örömmel viselt hosszú tűrés? Mi az a, mikor van szükség hosszú tűrésre? Amikor valamit hosszan kell eltűrni. Ugye, te van valami, amivel baj van, van valami, ami nincs rendben, és Istennek mi a tanácsa? Tűri. Meddig? Hosszan. Hogyan? Örömmel. És ehhez kell az az erő, amiről az előbb olvastunk. Oké? Okay? Nem azt mondja, hogy na hát mi az, neked tűrnöd kell valamit, Sanyika, szegény Sanyika, angyalok, angyalok, baj van, Sanyikának tűrnie kell. Gyerünk, intézkedjetek, valami legyen. Sanyika, de hát remélem megmondtad neki, hogy Irgumburgum szettevete teremtette, hát hogy van az, hogy nekem tűrnöm kell, hogy le van hajtva, fel van hajtva. Rendet kell tenni, Sanyika, hát az élet arról szól, hogy simogat, hogy úgy van, ahogyan te szeretnéd, ahogy az érzéseit kívánják, ahogy annak lennie kell, szépen, rendben. Igaz? Nem, a tanács az az, hogy örömmel viselt hosszú tűrés, még ha igazad is van. Mert arról itt nem volt szó, hogy ha valaki méltatlanul bánik veled, akkor örömmel viselj hosszan, hanem eleve, örömmel viselt hosszú tűrés. Jó, elvileg az ítélkezésről beszélek. Miért? Mert ha ezt látod azt, hogy nem minden jó, ami belülről jön, ha látod azt, hogy a legtöbb motivációd az önzésből fakad, és hagyjuk azt a jelzőt, mert az tényleg az én képedet el fogja rontani, csak egyszerűen önzésből. Tehát mondjuk így, hogyha Isten fogná magát, és amikor otthon igazságot teszel, és leüvöltöd a férjed, feleséged haját, amikor ki vagy bukva, amikor méltatlankodva és duzzogva jársz, kelsz a lakásban, mert az életed, nem is tudom, megkeseredett valaki vagy valami miatt. És Isten fogná magát, és így kiteregetné, tehát szétszedné ezt az egész kis bonyolult érzelmi kis rendszert, és így nagyon láthatóvá tenné, oké? Okay? És így látnánk, hogy mi van tényleg, akkor vörös lennél, mint a rák a szégyentől. És azt mondanád, hogy ó, Uram, bocsáss meg, sajnálom. Remélem, ezt csak én láttam. Oké? Okay? Szégyenletes volna. Úgyhogy Isten ezt a tanácsot adja. Örömmel viselt hosszú tűrés. És ha nincs versszáma és fejezetszáma, amely a végső elvvel egy irányba néz, mert ez nagyon fontos, ki tudok venni a Bibliából olyan verset, amit aztán arra használok, hogy szétverjem a feleségemet vele. És nagyon jól fogom csinálni. Jó? De a végső elvnek a vonatkozásában kell lennie, különben mindenféle magyarázható. És a végső elv az bizony 1 János 3.16, hogy minden ajándékból van, hogy én vagyok adós, akinek elengedtek. És én nem rendőr vagyok, hanem az, aki azzal tartozom, hogy elengedjek, ahogy nekem elengedtek. Miközben nem alkuszom meg az igazsággal. Tehát megkérdezte tőlem, helyes-e embert ölni szándék, mit tudom én, öncélúan? Nem helyes, ne tegyétek. De ha ott ülök egy gyilkossal, aki azt mondja, hogy bocsáss meg, akkor megbocsájtok neki. És ha azt mondja, hogy ne bocsáss meg, akkor is meg kell, hogy bocsássak neki. Bár lehet, hogy börtönbe megy, lehet, hogy gázkamrába megy. Nálunk akasztanak? Van még halálos ítélet? Mindegy. Nincs már? Mindegy. De ha Isten megbocsátott neki és megtette, akkor én is. Oké? Okay? Az elengedés szolgálatában vagyunk. Anélkül, hogy megalkudnánk az igazságot. És itt zavarodunk össze. Látom, hogy valami helytelen, hogy értem, tényleg gáz felhág bennem az eszelő, annyira helytelen, és közben nem ítélhetek. Mert ha ítélkezem, még nagyobb bűnt követek el, mint az, amit épp elítélek. Hogy van ez? Az Úr adjon nekünk bölcsességet. Lehet ezt tudni, hogy van. De ez azt hiszem megint több alkalomra ad üzemanyagot. De csak ennyit mondok. Legyen ez a viszonyítási rendszered. Amikor nézed a másikat, tudd, hogy neked nagyobb az adósságod, mint a másiknak. Oké? Tehát látod a másik hibáját, és tudd, hogy ebben a jelen pillanatban neked nagyobb tartozásod van, mint neki. Jó? A második, hogy azt, amit ő most elkövetett, azt te is elkövetnéd. Csak a megfelelő körülmények közé kell, hogy tegyél. Tehát amikor őt elítéled, akkor magadat is elítéled. Tehát képzeld el a helyzetet, hogy ő követi el azt a hibát, te követed el azt a hibát, amit most ő. Mit szeretnél, hogy veled tegyenek ebben a helyzetben? Jó, ez az aranyszabály, ez a hegyi beszédben van. Máté 6, 7, valahol arra felé. A következő, hogy tudd, hogy minden indulat, ami belőled jön, a család szívedből fakad, ha csak nem békességgel jön, nincs összhangban a végső elvvel, és van fejezet száma és vers száma. Mert akkor a Szent Szellem mond neked valamit, vagy egy bibliai meggyőződésedben élsz, és az rendet fog tenni, az tényleg jó lesz. Jó, a harmadik, vagy már negyedik volt, hogy soha senki nem adta neked a rendőr vagy a bíró posztját. Ha ítélsz, egy olyan helyre teszed a lábadat, ahova neked nincs jogod lépni. Okay. Isten területére lépsz. Konkrétan Istennel akasztod össze a bajuszt. Abban a pillanatban, amikor ítéletet mondasz ki. Ő azt mondja, hogy ácsi fiam, én, ha jól tudom, még én vagyok itt a király. És én ezt, amit te mondtál most, én ezt nem mondtam. És ha én nem mondtam, te miért mondod? Ácsi. De hát én csak itt ítélkezek. Nem, te az én birodalmamban, az én uralmam alatt lépsz az én pozíciómba, és mondasz ki olyan ítéletet, amit én nem mondtam ki. Honnan veszed magadnak a bátorságot? Hogy merészeled ezt megtenni? És nem is érdekel, hogy miről szól az ítélet, csak hallottam a szavakat, látom a tényét, hogy te ezen a poszton állsz, és gyűlik a viharfelhő a fejed fölött. Soha senki nem adta neked ezt a pozíciót. Jó, az igazság felismerése az feladatod. De az megint egy másik. De az ítélet és az igazság felismerése, az ítélet és az igazság megvédelmezése, ezek külön kategóriák. Szét tudod-e választani a személy tettét a személytől? A gyereknevelésben mennyire fontos? Te ostoba kölyök! Nem ostoba kölyök. Gyönyörű, szeretett kisfiú, kislány. Aki épp valami olyasmit csinált, ami ostoba volt. Ostobasságot követtél el. De te csodás vagy. Te egy király vagy. Te egy nagyszerű ember vagy. Aki hülyeséget csinált, ne csinálj hülyeséget. Szeretlek, ezért ne csinálj hülyeséget. Érzitek a különbséget? Az igazság felismerése és az ítélet. Jó? Hogy tudod megnyerni ezt a csatát? A legelején. Ugye? hordozhat-e valaki tüzet úgy a keblén, hogy meg ne égesse magát? Nem, akkor már késő. Tehát ha már tüzet hordozol a kebleden, akkor már égsz. Jó, ezt többnyire a szexuális vágyal kapcsolatban mondják, de ez igaz minden másra is. Az elején tudod elfolytani. Amikor meg se gyújtod, amikor a gondolataid, a viszonyulásaidat elemzed, és nem egy ilyen befelé forduló módon, csak kihagyta felhajtva a WC-fedőt. Ugye, ez az alapvető hozzáállásod. Ki a bűnös? Ez mit kell mondanod? Bocsáss meg, Uram, ez ebben a pillanatban bűn volt. Tehát abban a pillanatban, amikor ezt így megkérdezted, az bűn volt. Ott a klotyóban meg kell vallanod. És azt kell mondani, hogy bocsáss meg, Uram, lehajtod a WC-t, és ennyi. Mert miért kérdezted? Mert bosszú szomjjal átitatva bűnöst kerestél. Nem? Az a csírájában kell, a viszonyulásban kell, a hogyan gondolkozol másokról, méricskéled-e őket, tudod, hozol-e döntést felőlük, gondolsz-e bármi mást róluk, mint amit Isten gondol, építő, bátorító-e a viszonyulásod másokhoz. Igaz-e az, hogy az emberek kretének körülöttünk? Főleg körülöttem. Ne vicceljetek. Tessék? Viccelek, ezt most viccesen mondtam. Persze, hogy azok vagyunk. Tehát igaz-e, hogy van baj? De ki vagyok én a bajban? A bajkereső? Vagy az építő? Az, aki észreveszi a hiányt, és szeretőkézzel kinyúl, hogy felemeljen, vagy az, aki jól nyakon vágja azt, aki már amúgy is a földön fekszik. És mi építésre vagyunk elhívva, bátorításra, annak a felemelésére, hogy a hibáink ellenére van reményünk, építésre vagyunk elhívva. Úgyhogy miért szeret, tehát néha én is csodálkozom rajta, hogy miért használok ilyen szigorú szavakat, és ilyen éles kifejezéseket. És az ok az az, hogy olyan sokan beszélnek ilyen elfogadhatóan, tehát ilyen kis tisztelettudóan, és nem jut be. Ezt értitek? Tehát nekem ez a tapasztalatom. Én 10 évig hallgattam üzeneteket a világ legjobb prédikátoraitól. És mire leesett, azt mondtam, hogy basszus, miért nem esett le ez hamarabb? És persze nem tehetjük. Tehát ha nem egy ilyen egész különleges közösséghez beszélnénk, nem beszélhetnénk így. De mi azok vagyunk, ti az élbolyba tartoztok, azok közé, akik keményen akarnak menni elő, akik azt mondják, ide lőjetek, és én gyorsan akarok fejlődni és nőni. Mert sok tévedés, sel olyan régen élünk együtt, hogy a tanítás ellenére se látjuk. Tehát te láttad azt, hogy amikor megkérdezel azt, hogy ki hajtotta föl a WC-fedőt, vagy ki hagyta felhajtva a WC-fedőt, akkor te ezzel bűnt követsz el? Te ezt láttad, hogy ez egy bűn? Mégpedig olyan bűn, ami a nagyobb kategóriákba tartozik. Az ítélkezés szíve mutatkozik meg, ugyanaz a gondolat, ami vérpadra is küldene valakit szó nélkül. Ugyanaz a szív nyilatkozik meg a klotyó tetővel. Te ezt tudtad? Nem, én sem tudtam, nem tudtam, de így van. És hol tudok elbánni vele? Amikor már hullák fekszenek mögöttem, már nehéz. Hogy? Leszereled a WC-t. Igen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts nekünk helyesen hallani, segíts nekünk a szürke hétköznapokban felismerni, a jót megtartani, a rosszat elengedni, az igazság felismerésében élesnek lenni, de az ítélkezésben pedig lassúnak, sőt nem ítélni. Szeretetet és kegyelmet adni, megalkuvás nélkül, de szeretetet és kegyelmet adni. Segíts nekünk hosszan tűrni, segíts nekünk legyőzni az önzést, segíts nekünk harcba szállni a legnagyobb ellenséggel, a belsővel, amit aztán a démonok persze motiválnak, persze adják a javaslatokat. Örömmel viselt hosszú tűrés. Köszönjük, Jézus! És az életben egyre több győzelmünk lesz. A hétköznapok egyre több örömet hoznak. Egyre kevesebb, szükségtelen szenvedésben fogunk élni. Add nekünk ezt az érettséget, add nekünk ezt az erőt, ezt a hatalmat, hogy igaz emberek legyünk, jellemes emberek. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. És ha valaki még az első lépést se tette meg, nem baj. Nem olyan rég volt még, amikor mi megtettük az első lépést. Tedd meg most, kérlek, nagyon egyszerű. Jézus nem ítél el téged. Látta minden bűnödet, minden nyomorodat, és csak egyszerűen szeret, meghalt érted. Egy kapcsolatra vágyik, gyógyítani akar, nem kijavítani, gyógyítani akar. És azt mondja, hogy ehhez kell a beleegyezésed, engedd meg, hogy meggyógyítsalak. Mondd Jézusnak, hogy elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Tudom, hogy bűnös vagyok, de te kifizetted a bűnömet. Adj örök életet. Csak ennyit kell kérned, és ő azonnal, szemrehányás nélkül örök életet ad. Örökbe fogad. Csak mondd neki, fogadjál Jézus. A te drága nevedben. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm. Úgyhogy... van egy beszélgetésem, kettő is, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Ha esetleg van kedvetek reppelni egyet, akkor a Gyuri szívesen válaszol kérdésekre. Válaszolsz? Vagy ha szeretnétek személyesen, akkor kérlek, forduljatok a Gyurihoz bátran. Nem tudom, tudtátok-e, hogy egy rendkívül bölcs és tapasztalt ember. Úgyhogy én bátran ajánlom őt akár személyes konzultációra is, ami szükséges. Úgyhogy az úr áldjon meg titeket jövő héten ugyanekkor, ugyanitt.